Hát a helyzet nagyon felkavarta a mi munkánkat is, mint ahogy gondolom sok más emberét. Az elején, a március közepén, amikor teljes szigorítások beálltak, a kórházi tevékenységet is nagyjából lenullázták a különböző rendelkezések, tehát akkor nem volt beutalás, csak a sürgősségi esetek, meg a műtétek is csak a hasonlóan sürgősségi helyzetekben. Ez tartott 2 hónapot május közepéig, és hát az alatt senki nem csinált semmit. Már úgy értem, hogy a betegek sem mozogtak, meg a különböző problémákkal nem nagyon fordultak orvoshoz, csak ha vitte a mentő, úgymond. És aztán kicsit lazult a dolog május közepétől, de hát most már nyilván ugyanoda visszajutottunk valamivel talán még rosszabb helyzetben. Azt számoltuk meg amúgy, hogy ezzel ott a fél év alatt, tehát már március közepétől október 26-ig egész pontosan hány műtét volt a tavaly, és hány az idén, és azt derült ki, hogy a tavainak az 55%-a volt az idén. Ami a beutalásokra is érvényes nyilván.
Gondolom ez nem azt jelenti, hogy nincsen beteg, vagy nincsenek különböző problémákkal küzdő személyek, hanem hogy az egész helyzet ellehetetlenítette azt, hogy gyakorlatilag orvosokhoz forduljanak.
Ez pontosan azt jelentheti, mivel hogy ez a tavaly, például a tavalyi adat az előző években is érvényes volt, tehát ez az utóbbi, mondjuk úgy 20 év átlagára érvényes, az a bizonyos majdnem felére csökkenés, amit most tapasztalunk. És hát egy dolog az, hogy félnek is valamilyen mértékben az emberek bejönni a kórházba, vagy a szakrendelőkbe, hogy úgymond nehogy elkapják a vírust, a koronát. Most egy kicsit talán változott annyiban a helyzet, hogy normálisabb ez a dolog, hogyha valaki tünetmentes, vagy enyhe tünetei vannak, akkor otthon gyógyulgat 2 hétig, és akkor ezzel nem töltjük meg ezekkel is a kórházi osztályokat, mert mostanig ez így volt. És ez ugyanakkor egy kicsit bátrabbá is teheti az embereket, hogy pozitív vagyok, akkor majd ülök otthon, hogyha nincs bajom. Tehát a kórházaknak a régi szerepe, ami arról szól, hogy a beteg embereket beutaljuk és kezeljük, az valamilyen mértékben vissza tud térni mostanában.
Mert ugye el tudom képzelni, hogy azért vannak még mandula műtétek és különböző olyan beavatkozások, amelyeket el kell végezni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül sürgősségi beavatkozásoknak tartanak, mert ugye azt eddig is, hát ha nagy volt a gond, akkor ugye lehetett menni sürgősségi klinikára és kérni akár a szakorvosnak a véleményét vagy a segítségét. Na de mi van azokkal a műtétekkel, amelyek még mondjuk várhatnának egy keveset, de nem indokoltak? Gondolok itt tényleg egy orrsövényferdülésre, egy mandula műtétre, vagy bármi másra, amely ugye a te szakterületed alá tartozik.
Hát igen, valóban így van, nagyon kevés ilyen jellegű műtét volt, majdnem egyáltalán, hát ilyen mandula műtét vagy orrsövény műtét az gyakorlatilag nem is nagyon volt, csak ilyen sürgősebb esetekben egy tájog után, vagy ilyesmi. Tehát ezek az úgymond az életminőséget javító műtétek most már nagyjából el is vannak felejtve. Ellenben azok a műtétek, amelyek mondjuk sürgősé válnak, miután lehettek volna egyszerűen beprogramálhatóak is, azok száma szaporodik. Tehát olyan tumoros betegek jönnek, rossz indulatú daganatos betegek, akik már márciusban fel voltak készülve az orvoshoz, hogy jöjjenek, de nem jöttek, különböző okok miatt halogatták. Akkor most műtünk olyan óriási mandulardaganatot, vagy bőrdaganatokat, vagy gégedaganatok, óriásira nőttek, sürgősségi gégemetszések vannak. Tehát ez egyrészt a mi dolgunkat nehezíti, de persze az illető betegnek a helyzete is romlik, és adott esetben kilátástalanná tud válni.
Emlékszem, még a járványidőszak kezdete után az egészségügyi miniszter is többször úgy nyilatkozott, hogy azok, akik krónikus betegségben szenvednek, igenis ne halogassák és menjenek orvoshoz. Csak hogy egyik oldalon áll ez, a másik oldalon ugye ott van az a félelem, az a bizonytalanság, amelyről te is beszéltél, meg hát nem is biztos, hogy mindig fogad bennünket az a szakorvos, mert hogy neki is a munkája korlátozva van. Nyilván nem úgy szeretné ellátni a munkáját, de hát most ez van. És akkor itt az egyszerű ember hogyan tud, nem is tudom, kiigazodni, hogy akkor most elmehet, vagy nem mehet, és pont a Masszol oldalán olvastam minap azt is, hogy nagyon romlott a daganatos betegek ellátása a krónikus betegekkel mellett. Tehát, hogy itt két sávon is fut ez a történet. Hogyan tudunk mi mérlegelni, hogy mikor van az a pont mondjuk krónikus betegként, amikor el kell mennünk az orvoshoz, annak ellenére, hogy mondjuk nem vagyunk egy sürgősségi eset, de problémával rendelkezünk?
Na hát ez elég nehéz, mert a krónikus betegségek nagy része nem okoz semmiféle tünetet, tehát egy cukorbetegség sem fájdalmas, vagy a vérnyomás, nagy magas vérnyomás kimondottan, vagy akár a daganatoknál is sokáig tünetmentes ilyen szempontból, tehát ez nem vezeti el az orvoshoz az illetőt. Sőt, egy kicsit kényelmes és teszi, hogy hát most úgyse lehet, akkor hagyjuk. És a rendelések, tehát az ambuláns rendelések száma is felére van csökkentve. Ezek általában országos rendelkezések, tehát megjelenik egy ilyen jellegű rendelet, aztán elfelejti mindenki, és aztán úgy marad. Tehát az, hogy például csak fél óránként nézhetünk meg az ambulancián egy beteget, ami el lehet képzelni, hogy milyen ütemben zajlik a munka, és hogy milyen hány ember tudunk megnézni. Ugyanakkor a betegeknek talán a legegyszerűbb a dolog az lenne, hogy a családorvosukhoz fordulnak első lépésben, és próbálják valamilyen mértékben ezt az online konzultációt is használni, úgymond. Már én is azóta rengeteg olyan eset van, hogy valaki akár a manduláját is leszényképezi.
Ez komoly.
Különböző, igen.
És lehet így diagnosztizálni? Tehát, hogy meg lehet itt találni a bajt egy fénykép
hát
alapján akár?
Valamilyen mértékben persze lehet, úgyhogy volt már olyan is, aki mondjuk Angliából küldte el a saját torkáról készült telefonos képet. Most a technika ezt lehetővé teszi, legalábbis orientálódni lehet ezek alapján, és akkor utána pedig nyilván a családorvos könnyebben fel tud venni kapcsolatot bármilyen szakorvossal, vagy könnyebben tudja programálni az illetőt, vagy el tudja azt is dönteni, hogy ez mennyire sürgős, vagy egyáltalán mi legyen.
Most ezt sokat halljuk és hangoztatjuk is, hogy az egészségügyi rendszerünk nagyon sok sebből vérzik, és gyakran azok, akik mondjuk átesnek egy koronavírus megbetegedésen, és elmondják, hogy milyen tapasztalataik vannak, akkor itt vannak jó és rossz tapasztalatok egyaránt, és általában azt is hangsúlyozni szokták, hogy amikor a rendszer szidják, akkor nem a rendszerben dolgozó orvosokat, asszisztenseket, hanem az egész rendszert úgy, ahogy működik, hogy átláthatatlan, hogy bürokratikus, hogy olyan plusz pót cselekvések vannak, amelyekre semmi szükség nem lenne, ugye akkor most itt vannak a családorvosok is, akikre még több felelősség hárulna a továbbiakban, hogy majd ők tartják kézben mindazt, amit már akár a szakorvosoknak, akár a járványügyi intézkedések alapján már a többi orvos nem tudja kézben tartani. Tehát én azt érzem, hogy nem csak az orvosoknak, hanem nekünk egyszerű embereknek is nagyon sokszor átláthatatlan az, ami most itt történik. Hol látott te a legnagyobb problémát ebben az egész rendszerben és a most kialakult helyzetben, amellett, hogy nagyon nagy a pánik, azt érzem.
Hát ez a koronavírus annyira furcsa, annyira különleges és új, hogy tulajdonképpen egy tanulási fázisban van mindenki, a tudósoktól kezdve, a kutatóktól kezdve az egyszerű emberi, és minden, ami érvényes rá, annak az ellenkezője is azonnal érvényessé válik rövid idő alatt, tehát még ilyen szempontból nem lehet semmit tisztán látni, és ennek a következménye az, hogy mindenféle össze-vissza rendelkezések születnek, mindenféle vélemények elhangzanak, és nincs egy olyan egységes vagy biztos útmutatás, amire azt lehet mondani, vagy azt mondhatja az egyszerű ember, hogy na igen, ez van, mint ahogy régen mondta, hogy na, olvastam az újságban, tehát így van. Most az információ ezen is több irányból jön, és azt látjuk, hogy mindenféle vírust tagadó elméletek és sokféle marhaság is jön meg az étterben, meg az emberek szájról szájra terjesztik, úgymond. Tehát ilyen szempontból nehéz kitalálni, hogy pontosan hogy és mint lehet ezt az egészet megoldani, de valahogy azért a józan észhez kellene visszatérni, tehát ezt a bizonyos pánikhelyzetből kellene kijönni valamilyen módon, hogy picit tisztában lássuk a dolgokat.
Hát meg a hiteles tájékozódás és tájékoztatás, azt hiszem, hogy nagyon fontos, és te magad is mondtad, hogy hány ilyen fajta álhír terjeng, vagy mit kell csinálni ennek esetében, meg ilyen. Én már láttam, hogy ilyen kamuorvosok is megjelentek különböző oldalakon, és akkor ott próbálnak tanácsot adni azoknak, akik éppen koronavírusosak, vagy el fogják kapni ezt a szörnyű és gyógyíthatatlan betegséget, mert hogy már ilyen dolgokat is láttam leírva, és akkor ilyenkor mindig egy kicsit megrökönyödöm, hogy vajon kinek van bátorsága ilyen dolgokat kijelenteni, és hogyha mennyire vagyunk mi felelősek, például sajtóban, médiában dolgozok, hogy ezt elmondjuk, hogy figyelem erre azért nagyon kell vigyázni. Különben milyen típusú kérdéseket tesznek fel neked az emberek, mondjuk akik itt találkoznak veled, vagy akár a barátaid orvosként, hogy látod, hogy mi az, ami a leginkább foglalkoztatja most így a környezetedet?
Hát nyilván mindig az az első kérdés, vagy legtöbbször az, hogy ez tényleg így van, vagy hogy ez tényleg létezik, ez a vírus, meg hogy nem csak ilyen kamu, vagy hogy fel van fújva, meg hasonlóan. De hát most már azért elég sok ismerősömnek, és azok ismerőseinek volt pozitív tesztje, voltak betegek, és egy kicsit azért rendeződnek ezek a dolgok, tehát kicsit azért elkezdték elhinni az emberek, hogy ez egy elég veszélyes betegség, de amúgy egy nagyon rapszódikus betegség, tehát a nagyon enyhe lefolyástól és annak mindenféle változatától nagyon súlyos terület, és nem megjósolható. Változik a menet közben is a helyzet, tehát ilyen szempontból se lehet semmi biztosat mondani, vagy olyan van, hogy mondjuk infarktussal beutalják, tipikus infarktusos tünetekkel. Éppen a tegnap mesélte egy kollégám, beutalt egy beteget, akiről kiderült, hogy koronavírusos, és ez az oka a betegségének, mert hogy alvadási problémákat is okoz, mint tudjuk ez a vírus. Tehát rendkívül változatos a tünettala is, az evolúciója is, és ezért a kérdésekre adott válaszok nem tudnak teljesen pontosak lenni, csak ilyesmik, amit most én mondok.
Lehet, hogy pont ez okozza a félelmet is, ez a bizonytalanság, hogy vajon, hogyha én elkapom, akkor a könnyű lefolyású...
A félelmet is, meg a másik oldalon a magabiztosságot is. Tehát, hogy valaki ma lát, hogy én olyan jó immunrendszerrel rendelkezem, és gargarizálok ezüstkolloiddal, meg ilyesmi, és akkor biztos semmi bajom nem lesz. De hát ezt előre nem lehet kiszámítani senkinek.
Hová vezethet szerinted ez az állapot hosszú távon, és megint csak visszautalnék oda, ahonnan elkezdtük a beszélgetésünket, és ami ennek a mai interjúnak az apropója is volt, a krónikus betegek, a daganatos betegek és a műtétre váró páciensek életében. Meddig lehet még elmenni, hol lesz az a határ, vagy egyáltalán lesz olyan határ, amelyet át kell lépni nektek is orvosoknak? El kell majd dönteni azt, hogy kinek az életét tudjátok megmenteni, és kiét nem? Mi lesz a prioritás? Tehát, hogy mit látsz még, mondjuk így erre az évre előre vetítve, mert nyilván nagyon nehezen tudunk a következő évről beszélni, mert még azt sem látjuk, hogy most mi lesz a következő napokban.
Hát a legoptimistább vélemények is azt mondják, hogy még az év végéig fog zajlani. Most egyelőre azt látjuk, hogy emelkedő tendenciát mutatnak a számok, a fertőzések, a halálesetek, az intenzív osztályon, lélegeztetőgépen lévők számai, és egy picit nehéz jósolni, mert úgy, mint a többi egyébben, amit már itt emlegettem, ebben sem tipikus ez a vírus. Tehát az is lehet, hogy mondjuk a december 1-ére megszűnik, de ennek nem nagy a valószínűsége.
És már szeretném, hogyha néhány bátorító szót intéznél a hallgatóinkhoz, azokhoz, akik talán félnek, vagy azok, akik tele vannak kétségekkel, és azokhoz is, akik egyáltalán nem hisznek a koronavírusban, mert hogy ilyen is van. Mit javasolnál hallgatóinknak, hogy milyen esetekben forduljanak orvoshoz, és tényleg mi az, amit ők meg tudnak saját egészségük érdekében tenni, és mikor van az a pont, amikor függetlenül attól, hogy koronavírus járvány van, vagy nincs, lépnünk kell az egészségük érdekében, vagy az életük megmentése érdekében?
Hát azt tudom javasolni, hogy ugyanúgy viselkedjenek ebből a szempontból, mint az előtt, mielőtt ez a vírus beköszöntött volna. Tehát, hogyha bajuk van, akkor iratkozzanak fel, hívjanak fel orvost. A kórházban meg van oldva az a dolog, hogy biztonságosan jöhetnek, nem találkoznak itt vírusos fertőzöttekkel. Mi minden beutalásnál szűrővizsgálatot végzünk, tehát a bentfekvő betegeink negatívak, az ambulancián szűrőkkel jönnek be az emberek, tehát itt például a mi osztályunkon nem voltak ugyan ilyen esetek, hogy beutaltuk, pozitív lett, és aztán tovább küldtük, de itt nem fertőződnek meg az emberek, tehát bármilyen probléma van, nyugodtan lehet orvoshoz fordulni, és kell is. És ezek a halogatások, amelyeknek a következményei rendkívül bonyolultak lehetnek, mind károsak. Tehát ilyen szempontból ezt tudom mondani, az, hogy ha valakik, azoknak, akik nem hisznek ebben a vírusban, hát azoknak azt mondom, hogy nem hit kérdése, hanem ez egy tény, és ezzel kell szembenézni. Tehát rengeteget olvasnak az emberek, most erről meg van is írva mindent, tehát a molekuláris genetikáig mindenről tudhatnak az átlag emberek is most a vírussal kapcsolatban.
Ha értik egyáltalán, amit olvasnak?
Csak hát a alapismeretek nélkül ezek egész másképp csapódnak le egy átlag ember fejébe, mint annál, aki mondjuk 6 évig tanult medicinát.
Így van. És lehet, hogy nem is a mi dolgunk ezeket a dolgokat megérteni, mert hogy erre vannak, hála Istennek a jó orvosok, akik segíteni
tehát
tudnak.
Tehát javasolom, igen, hogy bízzanak az orvosokban, és nyugodtan hívják a családorvost, a szakorvosokat, kérdezzenek tőlük, tehát ilyen szempontból ne fogják vissza magukat.